Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért, hálásak azért, hogy ma is hangozhat a te drága igéd. Uram, azért könyörgöm, hogy az én személyem, méltatlanságom és alkalmatlanságom ne legyen akadálya annak, hogy egészen a szívekig jusson el a hirdetett ige. És Uram, azért könyörgöm, hogy mindaz, ami ma elhangzik, az valóban te tőled való legyen. És azért könyörgöm, hogy hit fakadhasson a hirdetett igéből a szívekben. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedetének 3. fejezetében, a 11. verstől a 21. versig a következőképpen. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus szín előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevében vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti előjáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretett testvérek! Mögöttünk vannak a húsvéti események, és ha visszamegyünk egy picit abba az időbe, amikor ezek az események történtek, akkor azt láthatjuk, hogy Jézus nem maradt a sírban, hanem a valóságosan feltámadt, hogy nagyon sok emberrel találkozott, akik közül természetesen voltak, akik nem hittek a szemüknek. Az az ember, akit néhány nappal korábban meghalni láttak, most újra él, beszél, tanít, eszik, jár az emberek között. Ugyanúgy tesz, ahogy halála előtt. A tanítványok is megrendülnek, de utólag összeáll a kép, hogy tulajdonképpen ő erről beszélt. Hadd idézem Lukács evangéliumát, ott a 18. fejezetben Lukács így jegyzi ezt fel: Azután maga mellé vette a 12-t, mármint Jézus, és így szólt hozzájuk: Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az ember fiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a 3. napon feltámad. Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Már a feltámadás után, ahogy az emmausi tanítványok történetében olvashatjuk, összeállt a kép. Tudnilik, ott a Lukács evangéliumában a 24. fejezetében pedig ezt írja le Lukács, így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mármint Jézus, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük. Ez volt az a pillanat, amikor felismerték, hogy Jézus Krisztus, aki 3 évig velük volt, minden idejüket vele töltötték, valóban feltámadt, és azonnal mentek és hírul adták a többi tanítványnak is. A feltámadás ereje és valósága hatott nem csupán a tanítványokra, hanem más, akár kételkedő szívűekre is, és hit ébredt bennük Jézus iránt. És amikor felnyílt a tanítványoknak a szeme, megértették Jézus Krisztus halálának és feltámadásának okát, akkor ezek az emberek már nem önmagukkal foglalkoztak, hanem mentek és adták hírül, hogy minél többekhez eljuthasson ez a csodálatos hír, hogy az ember fia, a Krisztus, a Messiás, valóban itt van, ő az, aki megszabadítja Izraelt minden bűnéből, ahogy olvashatjuk az igében. Tehát összeállt a kép. A tanítványok számára összeállt a kép, megértették, hogy mindazt, amit Jézus mondott, az hogyan válik és vált valósággá. És erről a Krisztusról beszélnek a tanítványok, tesznek bizonságot mindarról, amit megtapasztaltak a saját életükben, és sem az idejük, sem az energiájuk nem drága, hogy menjenek és hirdessék és terjesszék szerte a világon. És így lehettünk fültanúi most ennek a találkozásnak, beszélgetésnek, amelyből egy részletet olvashattam fel az apostolok cselekedetéből. Péter és János mennek a templomba imádkozni, az Isten jelenlétébe tölteni a délutánt. Fontos nekik az elcsendesedés, fontos nekik a közösség és az Isten jelenlétének a megélése. Azonban mielőtt belépnének a templomba, a kapuban egy születése óta sánta emberrel találkoznak, aki ott koldul. Minden napját ott tölti, ez az úgynevezett munkahelye, hiszen nap mint nap ott teszik le, ez az állapot és ez a hely neki a kenyér kereseti lehetősége. Mindig csak a templom kapujáig jutott, beljebb sohasem. A templom kapujában várta, hogy az élet nyomorúságaira enyhülést kapjon, beljebb sohasem jutott, ezért megoldást és enyhülést sem kaphatott, mert minden nap csak felületkezelésre tellett. Minden napját ott töltötte, de sohasem jutott előbbre ez a szerencsétlen ember. Reménytelenül került minden reggel a templom kapujába, és minden este reménytelenül vitték a templom kapujától. De beljebb sosem jutott. És akkor jön két olyan ember, aki mást ad ennek a szerencsétlen embernek, mint amit kér. Talán te is voltál már így, hogy mást kaptál, mint amit kértél. Ez az ember ma is, most is arra számít, hogy talán megszánja ez a két ember, és kap valami alamizsnát. Azonban Péter és János azt mondják, nézz ránk, amit te kérsz, azt mi sem tudjuk adni, de tudunk neked mást nyújtani. És nyilván nem arról van szó, hogy ne lett volna akár bármi betevő falatra való. Biztos, hogy volt, hiszen Péternek családja is volt, akit el kellett tartani, akiről gondoskodnia kellett. Nem, ők sokkal többet akartak kínálni ennek a kolduló embernek. Péter és János tudta, hogy ennek az embernek többre van szüksége, mint amit kér, amit kapna, az nem lenne neki igazán segítség. Egyik napról a másikra, napra pillanatnyi átmeneti segítség lenne, de az életére nézve nem lenne megoldás. Ezért ők mást kínálnak a templom kapujában ennek az embernek. És tudjátok, számomra annyira döbbenetes, hogy senki nem volt a templomba menők és a templomból kimenők közül, akik valós, igazi segítséget nyújthattak volna ennek az embernek. Senki. Minden nap képesek voltak végignézni ezen az emberen, akár adni valami kis jelentéktelen segítséget, ami addig tart, amíg el nem jön a második nap. És tudjátok, Péter és János ezt ismerték fel, hogy ennek az embernek valami többre van szüksége. Gyülekezetünkben működik egy szolgálat, egy szerződést kötött a Hajdú-Szabolcsi Egyház megye az élelmiszerbankkal, és tulajdonképpen minden héten, szombaton este elhozhatunk aznap lejárt termékeket. Rengeteg tejtermék, pékáru, húsáru, zöldségek, amiket el lehet hozni. Éppen a múlt héten, nyilván az ünnepek miatt is, de éppen a múlt héten közel fél tonna élelmiszert hozhattunk el. Egyébként ezt megsemmisítették volna, kidobták volna. És ezt mi elhozhatjuk szombatról szombatra, és körülbelül 40-60 család van a látókörünkben, az adatbázisunkban, a rendszerünkben, akit, ha nem is minden héten, mert nyilván nem tudjuk minden héten, de rotációba igyekszünk őket támogatni. A nélkülözőket, a nagycsaládosokat, a rászorulókat, a nehézségekkel küzdőket. És tudjátok, drága testvérek, hogy nagyon nagy szeretetlenség lenne az, hogyha ezeknek az embereknek csak az igét vinnénk, de amire szintén szükségük van, ételt nem adnánk nekik. De az is nagyon nagy szeretetlenség lenne, hogyha csak ennivalót adnánk nekik, de egyébként meg igét, az Isten drága szavát, igéjét nem vinnénk. Nem nyújtanánk nekik. Mert ezt az kettőt együtt kell látni. És minden szombaton nem csak adunk ételt, hanem minden szombaton adunk egy-egy kis igehirdetést, egy-egy kis áhítatót, egy-egy kis papíron lévő igei mondanivalót. Általában Cseri Kálmántól szoktuk a kegyelem harmatja aznapi igehirdetését lemásolni és átadni, mert tudjátok, szeretetlenség, ha csak ennivalót adunk nekik, és igét nem, de szeretetlenség az is, ha csak igét adunk, de nem látjuk meg a nélkülözésüket és a szükségüket. Péter és János látják azt, hogy szükséget szenved ez az ember. Látják azt, hogy nap mint nap ott van, koldul ez a szerencsétlen, napról napra él, és igazából Péter és János felismeri azt, hogy valami olyan segítséget, olyan igazi, valós segítséget kell számára nyújtani, ami egy életen át tart. Vannak emberek, akik megelégednek annyi segítséggel, ami kitart másnapig. Ami pillanatnyilag megoldásnak látszik, de reggelre felébred az ember, és azt látja, minden kezdődik előről. Egy mókus kerék, és nincs megállás, és nincsen megoldás. És akkor jön ez a két ember, Péter és János, akik már ismerik a feltámadott Krisztust, és valami olyat adnak, amely megoldás az életére. Nem ezt kérte igazából ez a szerencsétlen ember, de valami olyat kapott, ami másnap reggel nem hozza újra vissza a kapu tövébe. Azt mondták ennek az embernek, idézem az igét, ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Péterék felismerték, hogy többre van szüksége ennek az embernek, és nyilván egyszerűbb lett volna lerázni egy kis pénzzel, de ők nem lerázni akarták ezt az embert, hanem valódi segítséget és megoldást akartak adni számára. És ma is vannak emberek, akik úgy gondolják, még a lelkiismeretesebb fajták, hogy adunk egy kis pénzt, egy kis ruhát, csak ne nyaggassanak bennünket. És sajnos sokszor ezek a szerencsétlenek is azt gondolják, legyen meg a mindennapi folyadék szükséglet, és nekik ennyi elég. De vajon felismertük-e, hogy nekik másra, Jézus Krisztusra van igazán szükségük, hogy egyenesben jöjjön az életük. Emlékszem, néhány hónappal ezelőtt feleségemmel mentünk valahová, autóban ültünk, és meg kellett állnunk a piros lámpánál, és most már nem csak Budapesten, a nagyvárosban, hanem kisebb településeken, városokban is megjelentek a lámpánál, a közlekedési lámpánál ezek a szerencsétlen kódus emberek. És odajött, amíg várakoztunk, odajött egy ilyen ember, és bevallom őszintén, hogy mi annyira nem szoktuk adni nekik pénzt, éppen azért, mert úgy látjuk, bár nem akarunk általánosítani, de úgy látjuk, hogy talán annyira nem tudják jól beosztani, meg nem tudnak vele jól gazdálkodni. De mindig az az elvünk a feleségemmel, hogyha bejönnek hozzánk hajléktalanok, akkor az az elvünk, hogy ételt mindig adunk nekik. De valahogy akkor annyira megszántam ezt az embert, és leengedtem az ablakot, és adtam volna neki a kezébe, hogy nyújtotta felém a kezét, és adtam volna a kezébe egy pénzdarabkát, de előtte megkérdeztem, hogy mire fogja költeni. És ez az ember talán lehet, hogy meglepődött ezen a kérdésen. Ez az ember ugye a saját maga igazi őszintességével azt mondta, hogy cigarettát fogok belőle venni. És akkor elmondtam ennek az embernek, hogy nézze, nekem 4 gyermekem van, én megtehetném, de nem dohányzom, sőt még a feleségem se, megtehetnénk, hiszen anyagilag nyilván biztos, hogy jobban állunk, mint ő, megtehetnénk, hogy dohányoznánk, de nem tesszük ezt. És a 4 gyermekemet nem azért nevelem, hogy önnek, meg nem azért dolgozom, hogy önnek dohányra meg cigarettára adjak pénzt. Úgyhogy visszahúztam a kezemet, és nem adtam neki pénzt. És láttam, hogy megrendül ez az ember, és nem gondoltam volna, hogy ez a szituáció, ez nézeteltérést fog okozni a feleségem és közöttem. Tudnilik, és tudom, hogy nem ilyen egyszerű ez a helyzet, és azt gondolom, hogy a feleségemnek nyilván igaza volt ebben a helyzetben, de valahogy én akkor abban a helyzetben én ezt így ítéltem meg. Tudnilik, a feleségem azt mondta, hogy miért nem adtam oda ezt a pénzt neki. És azt mondtam, azért, mert én cigarettára nem adok másnak pénzt. És a feleségem azt mondta, hogy ezzel viszont bele fogom kényszeríteni, hogy legközelebb majd hazudjon ez az ember, és azt mondja, hogy ennivalóra, és közben cigarettára költi. Ez nyilván az ő felelőssége. És nyilván igaza van a feleségemnek is ebben, de azt gondolom, hogy azt fontos megláttatni az emberekkel, amire igazán szüksége van. És lehet, hogy vannak itt a gyülekezetben, akik másképpen döntöttek volna, mint ahogy én döntöttem. Én nekem akkor ez a pillanatnyi helyzetfelismerésem, ez így jött. És nyilván nem az én feladatom megítélni, hogy ki mire költi. Bár azt is hozzá kell tennem, néhány évvel ezelőtt volt egy komoly hívő keresztény ember, aki a Blahalújza téren a villamosról szállt le, és éppen hozzá lépett egy hajléktalan ember, és kért pénzt. És ez a hívő ember, ez megsajnálta, és egy nagyobb összeget adott neki, hogy vásároljon be magának meleg ételt, ennivalót. És aztán néhány óra múlva, amikor jött vissza, és a Blahalújza téren szintén szállt fel a villamosra, szállt volna fel a villamosra, látta, hogy hatalmas tömeg, látta, hogy rendőrség, mentő, aztán ő is valahogy megpróbált közelebb menni a történésekhez, és látta, hogy az a hajléktalan, akinek néhány órával korábban ő adott pénzt, az meghalt, mert aláesett a villamos alá. És aztán megkérdezte a mentősöket, meg utána járt, hogy sajnos hullarészeg volt ez az ember. És nyilván a jó szándék vezérelte ezt a hívő embert, csak tudjátok, a jó szándék is sajnos ilyen dolgokat tud tenni. Éppen ezért, drága testvérek, nekünk, ami igazán fontos, és nyilván én nem akarok most a hajléktalan kérdésből témát csinálni az ige hirdetésemben, de arra szeretnék rámutatni, hogy vajon felismertük-e, hogy a másiknak Jézus Krisztusra van igazán szüksége, hogy egyenesben jöjjön az életük. Nem arra a néhány decire, hanem való segítségre. És természetesen vágyat kell ébresztenünk bennük, ami nem egyszerű, sokszor nem könnyű, hogy Krisztussal rendeződhetne az életük, hogy egyenesbe jöhetnének, és az az állapot megszűnhetne, amiben vannak. Tudom, hogy nem olyan egyszerű ez a kérdés. Különösen úgy, hogy éppen az én drága húgom közöttük dolgozik. Nem olyan egyszerű. A húgom is sokszor elmondja, sokszor panaszkodik, nem olyan egyszerű. De felébreszteni a vágyat a másikban, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma megváltoztatni azt a helyzetet, azt az állapotot, amiben van a másik. De ahhoz, hogy vágy legyen bennük, nehezebb munka, mint egy kis pénzt adni. Péter és János nem kipipálni akarta a találkozást, hanem a názáreti Jézus nevében cselekedtek és róla beszéltek. Meggyógyul ez az ember, egyenesbe jön az élete, megváltozik minden, és csodálkozik a tömeg. Csodálkozik a tömeg. És ekkor lehetőség nyílik a Jézusról való bizonságtételre. Erővel tesz bizonságot Jézusról, és látja, hogy nem csupán annak a szerencsétlen nélkülözőnek van szüksége segítségre, Jézusra, hanem azoknak is, akik ott vannak a templomban. Bizonságot tesz, és röviden elmondja a Jézusról szóló evangéliumot. Szembesíti az embereket azzal a ténnyel, hogy az ő bűneik miatt is került Jézus a keresztre, ők is ugyanúgy okai voltak a történéseknek. Nem hibáztatja őket, és ez fontos hangsúlyozni, nem hibáztatja a tömeget, a hallgatóságot, Péter, hanem rávilágít arra a valóságra, hogy Jézus Krisztus halála miattuk történt. Tudnélik, ezt olvashatjuk ebben a részben, ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt. Ti a szentet és igazat megtagadtátok, az élet fejedelmét pedig megöltétek. És ez egy nagyon erős nyomatékosítás, hogy miattuk halt meg Jézus, és igen, drága testvérek, hadd mondjam el, itt ebben a nyíregyházi gyülekezetben is, mindaz, amit Péter mondott ebben a bizonságtételben és ige szolgálatban, ige hirdetésben, azt most is el lehet mondani, hogy miattad feszítették keresztre Jézust, meg miattam. És lehet, hogy térben és időben nem voltál ott, meg nem voltam ott, de az én bűneim, meg a te bűneid voltak azok, amelyek miatt oda kellett szegezni Jézust a keresztfára. De arról is beszél Péter, hogy helyettük halt meg. Utalva a helyettes áldozatra, hiszen Barabásnak kellett volna meghalnia, és azt mondja itt Péter, egy gyilkost bocsásson szabadon. Azaz Barabás ahhoz, hogy életben maradhasson, ahhoz valakinek másnak, azaz Jézusnak meg kellett halnia. És erre a helyettes áldozatra mutat rá, és mondhatom azt is, 2019-ben, április 28-án, hogy ahhoz, hogy te ne halljál meg, ahhoz, hogy az életed végén majd ne kárhozatra jussál, meg ahhoz, hogy én ne kerüljek a pokolba, ahhoz Jézusnak helyettem meg kellett halnia. És végül arra utal Péter, hogy Jézus mindezt értük tette. Azt olvashatjuk, azt a kis szócskát oda beletűzi Péter, hogy kedvetekért. Azaz értük, azaz érted és értem. Péter arról beszél, hogy miattuk, helyettük és értük halt meg Jézus, és támasztotta fel őt az Atya. És ugyanígy ma 2019. április 28-án, ma ugyanúgy érvényes ez a prédikáció, amit akkor Péter elmondott, ahogy Jánossal együtt hirdették az igét, ma is ugyanúgy érvényes és aktuális, hogy érted és helyetted és miattad halt meg Jézus azon a kereszten. Azért, hogy neked ne kelljen szenvedni. Hogy ne kelljen a bűneidnek a terhét és súlyát és következményét elhordozni. Ma is aktuális az akkor elmondott ige hirdetés. És azóta is ez a rövid, tömör evangélium segít embereken. Ma a humanista világban sajnos sokan azt mondják, hogy milyen szeretetlenség, mert ennek az embernek betevő falatra lett volna szüksége, nem vallási dolgokra, hanem valós segítségre, kenyérre, támogatásra, szociális érzékenységre, együttérzésre, jószóra. Olyannyira humanista lett az ember, hogy a segítséget csak ebben tudja elképzelni, pedig ami igazán megváltoztatja ennek az embernek az életét, az maga Krisztus. Mert Krisztussal más lesz a hozzáállás az embernek a munkához, a családhoz, a házassághoz, a szolgálathoz, a gyermekneveléshez, a mindennapok küzdelmeihez, a terhek hordozásához, a próbatételekhez. És ezért kell Krisztust prédikálnunk, mert elsődleges segítség és megoldás ő lesz minden embernek. De hangsúlyozom azt, amit az előbb is elmondtam, hogy szeretetlenség az, hogyha igét hirdetek, de egyébként nem látom meg a szükségben szenvedőt, hogy neki mire van szüksége. De az is szeretetlenség, ha csak ennivalót adok neki, de igével pedig nem kínálom meg. Ha nem hirdetem neki a Jézusról szóló szabadítást. Hogy ez a kettő együtt kell, hogy legyen. Ez a fajta érzékenység, és ez a fajta mentési vágy a másik iránt. Jézus minden embert hív magához. Minden embert. Ezt a szerencsétlen sántát, aki koldul, aki alamizsnát kér, a jómódú Zákeust, a vámszedő Mátét is lehetne sorolni. És téged, aki lehet, hogy kórházban, vagy a gazdasági világban, vagy más és más területen dolgozol, Jézus mindenkit hív magához. Mert azt olvashatjuk Máté evangéliumának 11. fejezetében, ott a 28.-29. versben, azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. És mindegy, hogy valaki koldusként alamizsnát kér, mindegy, hogy valaki jómódúként pénzkereső, teljesen mindegy, minden embernek megnyugvást kínál Jézus. És neked is. Neked is. Péter és János azt hirdetik, hogy megnyugvást a szívnek, a léleknek egyedül Jézus adhat. Hogy ezt ők maguk is megtapasztalták, ők maguk is átélték, hogy Jézus valós segítség lett az ő életükre is, és mivel saját maguk tapasztalták meg, ezért hitelesen hirdetik másoknak. Az ő életükön is Jézus segített. Spurgeon, a híres angol szász ige hirdető, egyszer ezt mondta a prédikációjában. Az utcán egyszer találkoztam egy limonádét áruló kisleánnyal. Megkérdeztem tőle, finom-e a limonádét? Mire ő csodálkozva így válaszolt. Nem tudom, még sosem kóstoltam, én csak árulom. Buzgón intette a fiatal teológiai hallgatókat, nehogy megpróbálják ezt a szörnyűséget, hogy csak árulják az evangéliumot, hirdetik másoknak, de ők maguk még nem kóstolták, nem aszerint élnek. Péter és János kóstolták az evangéliumot. Mi több, Jézussal összekötötték az életüket. Ő lett életük alapja, célja, mindenük mozgató rugója. Amit maguk is átéltek, azt hirdették, és ezért kínálják fel az életrendezésnek a lehetőségét, amikor azt mondják, tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Igen, ma is erre hívjuk az embereket, és lehet, hogy nem látványosan hívjuk ki megtérésre, de megtérésre szeretnénk bátorítani az embereket, hogy adják át az életüket, hogy vallják meg a bűneiket, hogy kezdjenek új életet, mert bűnbánat nélkül nincs megtérés. Nincs. Hadd kérdezzem meg, drága testvérem, mikor sírtál utoljára a bűneid miatt? Mikor sírtál? Érzékeny vagy-e egyáltalán a bűnökre? Tartsatok tehát bűnbánatot. És ennek a gyülekezetnek is, a nyíregyházi gyülekezetnek is megtérésre és bűnbánatra van szüksége. És lehet, hogy vannak, akiknek már a hátukon feláll a szőr a megtérés szó kapcsán. De újra és újra csak ezt tudjuk hirdetni, semmi mást, hogy életrendezés nélkül Bűnbánat nélkül nincs megtérés. Nincs. És lehet, hogy te nem a kapun kívül, a kapuajban, hanem lehet, hogy itt, a templomban koldulsz már évek vagy évtizedek óta, mert szomjúzik a szíved és a lelked, és áhítozik valami után, amit lehet, hogy nem tudsz megfogalmazni. De ott van belül benned az a vágy. És ezért mondja Péter is, János is, ezért hirdetik a bűnbánat és a megtérés lehetőségét, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. A bűnök rendezésének egyetlen egy útja van, az pedig a bűnbánat. Azt nem lehet megsporolni, de ha az van, akkor van a szívnek, léleknek igazi megnyugvása. Lehet, hogy azon a reggelen, amikor kivitték ezt a sánta embert a templom bejáratához, maga sem gondolta, hogy valami olyasmit fog kapni, ami az egész életét megváltoztatja, de hogy segítség volt neki, az biztos, hiszen azt olvassuk itt a 7.-8. versben, és jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Ez az ember talán soha nem örült annak annyira, amit azon a délután kapott, és megváltoztatta az életét. Mást kért, másra számított, és mást kapott. Mert aki a Jézusról szóló örömhírt befogadja, annak megváltozik az élete. Annak más lesz a mája, de más lesz a holnapja is. És milyen érdekes a magyar nyelvünk, ugye beszéltem itt olyanokról, akik sajnos éppen csak, hogy a mindennapi folyadék szükségletük meglegyen, azok, akik megtérnek, azoknak a mája is más lesz. Igen, mert hat Jézusnak a szava az ember teljes lényére és életére. Nyilván vannak visszafordíthatatlan dolgok és események, persze, nyilván, de csak játszva a szavakkal, aki Jézust behívja az életébe, más lesz a mája, és más lesz a holnapja. Neked volt-e már ilyen találkozásod, aki Jézusról olyan erővel beszélt, hogy hatott a szívedre, az életedre? Volt-e már alkalmad felismerni, hogy Jézus mit vállalt miattad, helyetted és érted ott a kereszten? Tapasztaltad-e már, hogy Jézus sokkal többet akar neked adni, mint amit te vársz? Ne elégedj meg az egyszerű kéréseiddel, hanem legyen benned az az ige, amit Pál apostolnál olvashatunk, ott a Római Levél 8. fejezet 32. versében, aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Jézussal többet kapsz, Jézus nélkül szegény maradsz. Ő vele együtt mindent megkapsz, nélküle semmit sem lesz. Ez a koldus ember Jézussal mindent megkapott, még többet is, mint amiért reggel kivitték a bejárathoz, és estére többel ment haza. Vajon, drága testvérem, többel mész-e haza ezen a délelőttön? Kell-e neked Jézus, hogy minden megváltozzon? Talán másért jöttél ide, de Jézus olyat kínál, ami mindent megváltoztat a te életedben is. Kell-e ez a drága Jézus neked, hogy vele együtt mindent megkaphassál? Amen. Imádkozzunk. Urunk, egy gyönyörű szép evangéliumi énekben azt énekeljük, hogy csak Jézus az, aki segíthet. Nincs más. És valóban oly sok ember megtapasztalta már, akár ebben a gyülekezetben is, hogy te voltál az igazi valós segítség. A bűn mardosása, a lelkiismeret marcangolása, a félelmek, és minden tekintetben te voltál az, aki segítettél. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy te ma is ezt kínálod mindannyiunknak. És adorunk, hogy ne menjünk el emellett a kérdés mellett, hanem hatoljon egészen a szívünk mélyéig ez a kérdés. kell-e nekünk Jézus, aki valós és igazi segítség. Urunk, add, hogy így munkálhasd ezzel a kérdéseddel is a bűnbánatot, a bűnvallást és a megtérést ebben a drága gyülekezetben. Amen.
Perec Irén, én voltam Júdás, ki Jézust eladtam, és én voltam Péter, aki megtagadtam. Az emlékezés félénk és homályos, voltam kézmosó, gyáva, gaz, Pilátus, s aki ordít az egyszer homó képen, én voltam az a csúf, üvöltő némber, én kiáltottam, hogy feszítse meg, s felbömbölt rá a megvadult tömeg. S ami megront bennem kacagást és álmot, én mondtam ki a legborzasztóbb átkot, hogy az ő vére fiaimon s rajtam. Ó, be jó most, hogy fiatlan maradtam. Így csak engem sújt ez a szörnyű átok, meg azt, akivel egy életúton járok. És cédrus voltam büszke Libanonban, aranyos hajón hozták törzsem onnan, és álmodtam, hogy Isten templomában belőlem lesz a szent, az új frigyláda. De jaj, szívemen kín emléke reszket, belőlem ácsolták a keresztet. És én voltam ott, feszítve a fán, bűnös lator Jézus oldalán, gúnyolt bolond, de mégis jobbja mellett. Ó, most is hordja vállam a keresztet. Szíjostól sújtja hátamat és keblem, csőcselék gúnya hahotáz fölöttem. De kacaghatnak rajtam a bolondok. Megtört szívem csendes, néma, boldog. Mert akkoron, a Golgota hegyén, Jézus szeliden áthajolt felém, és nekem mondta, mosolyogva, halkan, bizony mondom neked, velem leszel a paradicsomban.
Lenn a Via Dolorosán, Jeruzsálemben történt. Egy férfi vitte súlyos keresztjét. Körülállta őt a nép, az embert, akit halálra ítélt. Jézus testén vérző sebek, korbács ütés nyomai, koronája vétkeink tövisei. Minden lépést értünk tett, így bűneinktől szabadított meg. Stop! Santa Via Dolorosán a halált, ó a halált. Lenn a Via Dolorosán Jeruzsálemben történt, egy férfi vitte súlyos keresztjét. Körül állta őt a nép, az embert, akit halálra ítélt. Jézus testén vérző sebek, korbács ütés nyomai, koronája vétkeink tövisei. Minden lépést értünk tett, így bűneinkből szabadított meg. Lenn a Via Dolorosán minden fájdalom útján, Isten fia feláldozta önmagát. Végtelen nagy szeretettel vállalta, érted, értem. Lenn a Via Dolorosán a halált, ó a halált. Ő megtisztított, új lelket adott, vére által egy új életre hívott. Lenn a Via Dolorosán minden fájdalom útján, Isten fia feláldozta önmagát. Végtelen nagy szeretettel vállalta, érted, értem. Lenn a Via Dolorosán